Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet evangelizációs istentiszteletünk kezdetén az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Áldott Urunk, köszönjük, hogy te soha nem fáradsz el. Tegnap, ma és örökké ugyanaz vagy. Milyen jó így gondolni rád. Nem fáradsz belénk, akik sokszor elfáradunk, fizikailag is, lelkileg is, belefáradunk az életünkbe. Köszönjük, hogy te látod ezt pontosan, és érted is. Ó, de jó, hogy nem úgy tekintesz ránk, hogy mit keresünk mi itt, hanem úgy, hogy magadhoz ölelsz. Ismerjük az igét, hogy aki te hozzád jön, azt el nem küldöd magadtól. Sőt, te mondod, hogy jöjjetek én hozzám. Mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Sőt, valami igáról is beszélsz, Urunk, ott, a tiédről, segíts nekünk, mert nagy a tét. Hamarosan kihunynak az evangelizáció fényei, de nagy a tét, hogy ugyanúgy megyünk tovább, vagy pedig a te országod valósága megújul bennünk, vagy éppen most belépünk oda, ha eddig nem voltunk ott. Cselekedj velünk a te irgalmas szereteted szerint. Amen. Isten igéjét olvasom, és szent lelke erejét kérve hirdetem testvéreim két mondatból is. Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levele második részéből olvasom először a 20. verset. Így ír az apostol ott: Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. A másik mondat. Ugyancsak Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele, második részéből a 10. vers. Mert Isten alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Megértettük a héten, szeretett testvéreim, hogy nem egy kis megjavulást hirdet a lelkipásztor a Biblia alapján, hanem egy hatalmas örömhírt hozott, örömhírt, hogy Isten országa, azaz elvesztett, aminélkül nagybetűs halálban maradt az ember, az visszaérkezett. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, kiállt föl Pál apostol. Ő, aki azt mondta, hogy elfogadhatatlan, lehetetlen. Mit írt Timóteushoz az első levele első része 15. versében? Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa, megmentse, üdvözítse a bűnösöket, akik közül első vagyok én, mondta az apostol. És folytatja, hogy azért könyörült rajtam, hogy bennem mutassa meg, hogyha én nem vagyok reménytelen eset, akkor már senki más. Ezt az országot, ennek a nagy hírét hirdetjük, testvéreim, másért nem is érdemes följönni a szószékre. Ennél kevesebbel, amikor van ilyen hírünk, hát hogy ne jöttem volna ma is örömmel közétek. És Isten országa uralom kérdés. Megkérdezzük a vetítő testvérünket, hogy lehet-e azt a három kört újra bevetíteni, egyelőre csak, hogy rápillantsunk. Igen, már itt is van, nagyon köszönjük. Uralom kérdés. Ugye elmondtam tegnap, hogy Isten elképzelése szerint eltűnt nekünk ez az ország, de vissza fog jönni, reméljük. Maradt, ugye, a puszta itteni világunk. Na, amíg az visszajön, hát egészen más világban élünk, mint Isten országa. Azt mondtam, ne szeressétek a világot. De nem a teremtett világot, szeressétek nagyon, köszönjük, a füveket, fákat, növényeket, állatokat, stb. A természet csodáit, imádjuk az Istent, értük, és örüljünk, aminek igazán örülni tudunk Isten teremtett világában. De ez a világ, ennek a lelkiségét ne szeressétek, azt mondja az apostol, ugye, mert ki vagyok én, ez az egyik, Isten. Ugye, milyen érdekes, hogy a bűnesetnél mi volt az első, amivel csaliszta a sátán az emberpárt? Olyanok lesztek, az Isten. Ti lesztek az Isten. Hát ma nem ez folyik, testvéreim. Én vagyok az Isten. Az isteni sztárok. Beszedi a szteroidokat. Ha 20 évvel hamarabb meghal, akkor is, de neki kell elsőnek lenni. Már rég összeomlott volna az olimpiai mozgalom, hogyha valóban teljessé teszik a dopingvizsgálatot. Olyan nincs, hogy 81 néhány méterre dobni a kalapácsot, mikor annak idején, ugye, talán 78-ban Mexikóban, mi Zsivoszki Gyulánk 94 méter, egy néhány centit dobott, 3 méterrel túldobta az olimpián a világcsúcsot, és ment a versike, hogy szívünk ellágyula, ménkű nagyot dobtál, Gyula. És a többi, hát úgy emlékszem rá, hogy drukkoltunk meg a többi. No, de most ne őket vegyük, csak a sport, mindnyájan. Én, nézd meg a munkahelyet. Hát ez megy. Hát azért sértődünk meg, mert engem ő megsértett meg. Legalább a magunk kis szemétdombján mi akarunk a királyok lenni. Hát ez megy. Ez a világ, ez az énről szól. Ki vagyok én? Aztán arról szól, élvezetekről. De nem ám az Isten által helyén adott élvezetekről. Nem. Próbálom, ugye hát idősödök én is, interjúvolni az orvosokat, másokat is, hogy hát hogy is van a szex azért, ahogy haladunk előre, mert azért nem minden ugyanaz, mint 20 évesen. És azt mondja nekem egy idős hívő orvos, Tamáska, a természet rendje is azt mutatja, hogy mindennek rendelt ideje van. És elmagyarázza szépen, hogy Isten ezt első renden a faj fenntartásért hozta be, de olyan ügyesen megszerkesztette, hogy ebbe a csapdába bemegyünk. Aztán ennek van nem csak a faj fenntartási, hanem az egymás számára való örömszerzési dolga is, mert Isten azt mondja, hogy meg ne fosszátok egymást, nem ura a maga teste, stb. A Biblia az nagyon reális könyv, nagyon szépen elénk adja. És hát így, ahogy interjúvolom ezt az idős orvost, azt mondja, tudod, de a részleteket nem mondom, testvéreim, mert hát ő magyarul beszélt. De azt mondta, hogy tudod, ez a világ pumpája, meg hogy mit csinál, hogy mindig mi hogy legyen. Nem részletezzük, mert a végén az lesz, hogy hát evangelizáció címszó alatt itt minden zöldséget összebeszélt a lelkész. De értitek, hogy ahelyett, hogy ez a világ az Isten áldotta rendben enne jó ízüket, inna jó ízüket, élné a házas életét, megáldott, megszentelt, áldott szeretetbe helyett valami egészen más, 1,1 millió alkoholfüggőt mondanak jelenleg az országban. Na, de ne részletezzük, mert már olyan mélyre jutunk, csak értitek, hogy ez a világ, a ki vagyok énről szól, aztán az élvezetek stimulálásáról szól, aztán a pénzről szól. Na, de hát miről szólt az édenkertbe a csali, nem ez a három volt? Olyanok lesznek, mint az Isten, aztán kívánatos az a fa, meg kell veszni, meg kell szerezni, és a szemek kívánsága, a szerzés, hát pontosan ez volt az édenbe a három csali. Jézust mivel próbálta a sátán törbecsalni? Változtatja köveket kenyere ki. Ugye a testi oldalról közelített. Jézus éhes volt, de azt mondta, hogy sátán, a te kezedből egy falat se. Aztán jött a másik, ugolj le, te leszel a sztár. Ne kísérsd az Urat, a te Istenedet, mondta. Harmadik mi volt? Te, neked adom az egész világot, ha leborulva imádsz. Hoppá. Hát nem tud újat kitalálni a sátán? Nem tud újat. Nézzétek meg, a Biblia végéről tegnap elolvastuk, hogy mert amilyen világban van a test kívánsága, mégpedig torzan, mert normálisan az az Istentől adott ajándék. Szemek kívánsága, a szerzés, mégpedig kifordulva a helyéből, és az élet kérkedése. Hoppá. Ez a három, nézd meg, ma is ez a rugó. Mondd meg, nem ez a rugó ebben a világban? Milyen modern könyv a Bibliánk? Elindulunk a bűnesetnél, ugyanezek a rugók. Elindulunk Jézus megkísértésénél, ugyanezek a rugók. Megérkezünk a Biblia végére. 1500 év, amíg a Biblia könyvei összeálltak, külön tekercsek, meg az idők, meg mindenek. Micsoda harmónia. Egybe dobban a dolog, és nagyon így van. Ezt láttuk bizony, és azt is, hogy ebből a világból három dolog hiányzik. Megjegyeztétek? Az igazság, a békesség, és az igazi, mély, tartós életöröm. És akkor mit mond Pál apostol? Az Isten országa igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Ah, tehát akkor az Isten országa hiányzik. De nem hiányzik, testvéreim, mert Jézus visszahozta. Legfeljebb nem vagy benne, akkor sajnálhatod. De hát ez a hét is azért adatott, hogy te az Isten országába bemehess. Hát 2000 évvel ezelőtt kapunk egy villantást, ugye a másik képre, ahol a kereszt van középütt, és látjuk, hogy takarékba tette az Isten a te üdvösségedet, a te áldott földi életedet és a te bűnbocsánatodat. Ott a takarék. Áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett. Érvényes ma is. Senki nem talál más megoldást, de nem is kell. Csak a kereszt, arra koncentrálj. Mert ha bemegy az Isten országába, ott más az igazság. A tied ez? Gondoljátok el, amikor Jézus tanít, és befejezi a tanítást, oda megy egy ember hozzá, nem is figyelt rá, hogy mit mond Jézus. Na, gyere, Uram, gyere, a testvérem kisemmizett az örökségből, gyere már, csinálj rendet. Azt mondja, ki tett engem bíróvá köztetek? Távoztassátok el a telhetetlenséget. Hát nem kap levegőt az az ember. Hát engem semmiztek ki, és mit mondasz, Uram, távoztassátok el a telhetetlenséget? Igen, mert ez az ember mással nem törődött. Jézustól csak az kellett volna, hogy hatalmaddal, szavaddal, igazságtételeddel rendezd el ezt a kérdést, aztán mehetsz, amerre akarsz. Ha jött volna a testvére, Jézus megmondta volna neki, hogy aki a másikat becsapja, ugye mondtam, hogy aki a cöveket odébb veri, a mezsgyét, az az Úristennel packázik. Ha megcsináltad, testvérem, hogy átverted a testvéredet, és dörzsölted a kezed, jaj, de jó, hogy sikerült a nagyobbat leszakítani az örökségbe. Gyorsan rendezd, kérd bocsánatot, és rendezd el, ha csak tudod, vagy legalább mondd meg neki, mert te nem ő vele csináltad, te nem nyertél. Hogy volt a svájci fiatalokkal, amikor kimentek a falu végére, hogy kifüstöljék a rókát, amelyik dézsmálta a tyúkokat? Az egyik fölgyűrte az inguját, azt mondta, na várjatok, én bemegyek, és kihozom a komát. És bement, és fölkiáltott, megfogtam, de a következő pillanatban följajdult, megfogott. Te azt mondod, megfogtam. Ezt megoldottuk. De ha Isten odaírja, hogy ez a dolog, amit cselekedtél, nem tetszett az Úrnak, akkor annak még folytatása lesz. Te nem nyersz rajta. Az biztos, hogy nem nyersz. Csak ezt el kellene hinni. Az Isten igazsága más. Ugye az az irgalmas igazság, amiről most én nem beszélhetek újra, mert aki nem volt itt magára vessen, aki itt volt, az meg tudja, hogy milyen az az irgalmas igazság. Hogy ott nem azt vasaljuk be, hogy, hanem ahogy velem az Isten bánik, abból tudok én a másiknak továbbadni. És jut belőle a 10 000 talentumból azért 100 dénár csak kijön. És az Isten országa békesség, ami hiányzik a világból. De milyen békesség? Nem az, hogy rezzenéstelen víztükör, ne. Olyan békesség, ahogy Pál meg Sílás Filippiben, mikor áthozzák az evangéliumot Európába. Nem úgy fogadták, mint engem itt a testvérek, hogy nagy tiszteletű úr, de jó, hogy jött, stb. Hogyne. Megkalapálják, megverik kegyetlenül, bebörtönzik. Ott vannak sajgó háttal a börtönbe, kalodába zárva, igazságtalanul. Ráadásul római polgár volt Pál. Csodálkozom is, hogy miért nem szólt. Sejtem, hogy miért nem, mert az Isten nem engedte, azt mondta, hogy Pál, most az út erre vezet. Mert a börtönőr ennek nyomán tért meg, és ennek nyomán lett ébredés Filippibe. Úgyhogy nem véletlen, hogy most nem szólt. Aztán, amikor másnap ki akarják engedni úgy csutyiba, hogy rájönnek, hogy itt rágalom volt, meg azt, hogy álljon meg a menet. Római polgár vagyok, mert az is volt, ugye? Nem csak zsidó. És megvesszőznek ítélet nélkül. Börtönbe zárnak, és lejáratják azt, amit mi hoztunk. Mindenki láthatja, hogy ezek a gonosz tevők, jöjjenek ide, vezessenek ki. Jönnek ám a bírák. Jönnek, belekarolnak Pálba. úgy vezetik ki, rehabilitálják. Na de nem is ezt akartam mondani, hanem ott vannak a börtönbe. És mit olvasunk róluk? Éjfél tájban Pál és Sílás ének, szóval dicsőítették az Istent. Érted, testvérem, ennek a békességnek az erejét? Hát kellett néhány óra, amíg a sokból, meg a nyomorúságból összeszedték magukat, de ez az Isten békessége. Néhány óra alatt helyreállt az iránytű, helyreállt. Tudod, az Isten békessége nem az, hogy minden rendben, nem ám, hanem az Isten békessége egészen más, minden értelmet felülhalad. Egy rab ki nem szökött, pedig földrengés volt azon az éjszakán, kiszakadtak a szögek a falból, meg minden, jött a börtönőr, meg akarja ölni magát. És Pál azt mondja, ne tégy kárt magad, de mind itt vannak a foglyok. Ezek lebénultak ezen. Hát ilyen nincs. Ezek nem átkozzák azokat, akik megverték őket. Ezek dicsőítik az Isten. Normálisak ezek? És aztán látták, hogy ezek normális emberek. Csak van egy hatalmas kincsük, hogy ők nem a Filippi börtönben voltak első renden, hanem az Isten országában voltak első renden. Érted, testvérem, micsoda szabadság? Készülök a Csendes óceán partjára a nyáron helyettesíteni egy lelkipásztort magyar gyülekezetbe. És akkor az én feleségemnek eszébe jutott, hogy te ide figyelj, annyit robbangatnak. De édesem, azt a repülőgépet csak akkor robbanthatják föl, amin én ülök, amikor a mandátumom befejeződött. Akkor meg minek tovább élni? Akkor velem csak jót tesznek. Igaz, hogy nem kívánok egy ilyen élményt, se testem, se lelkem, nem akarok fölényeskedni, de értitek, az Isten békessége, 100 közül 99-et fölrobbanthatnak, azt a 100-at nem. Nem azért, mert én ülök rajta, hanem azért, mert még nem járt le a mandátum. Tudod, milyen nagy dolog így élni ebben a világban? Jó Sándornál olvastam. Egy asszony írt neki levelet, kórházból. Nagy tiszteletű úr, bajom kimenetele emberi számítás szerint halál. De nem is ezért írok, hanem azért, mert soha nem hittem volna egy ilyen nyomorult lélek számára, mint én vagyok. Ilyen békességet tud adni az Isten, ilyen állapotba. Mire megkapta a levelet a Sándor bácsi, már meghalt az asszony. Érted, testvérem, hogy mit jelent? Hogy élhetsz úgy, hogy itt élsz, körülötted is robbangatnak, meg körülötted is megy az élet, meg néha hozzád is betörnek. Titok, de csak Isten engedélyével. És közben az Isten békessége megőrzi a szívedet. Lehet, hogy sírsz 3 napig. Vagy sírok. Hát ne haragudjatok azért, ha elszólítaná Isten a páromat. Hát azért nem szoktam sírni. De biztos, hogy elsírnám magam. Ha nem is azonnal. Meg még egyéb dolgokat is mondhatnék. De hogy az Isten békessége a szív mélyén egyszer csak tovább visz. Mert az minden értelmet fölülhalad. Na, ilyen békesség. Ilyen békesség. Nem olyan, mint amikor elsőéves teológusként mentünk temetni egyik professzorunkat, alig kezdődött meg az év, meghalt az egyik professzor. És én akkor voltam először a farkaséti temetőbe. Jövünk ki a temetőből a teológus társakkal, és egyszer csak nézem jobb oldalt, hát mi van fölírva egy italboltra, búfelejtő. Mondom, ez nem igaz. Hát próbálták volna a falunkban megcsinálni, a temetővel szembe, hogy búfelejtő. Hát nincs olyan jó érzés senkivel. Néhány éve eltűnt testvérei. Pedig később egy étterem volt ott, és azon volt, hogy búfelejtő étterem. Azt mondtam, most már tudom, miért mondja Jézus, nem úgy adom, amint a világ adja. Békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek. Tudod, milyen kincs az Isten országa? Igazsága, békessége és öröme. Megtaláltam a Bibliába azt az igét, amelyik a boldog életről szól. Föl is olvasom nektek még pluszban. Figyeljétek csak, Lukács 12:42-43. Ezt olvassuk itt, hogy az Úr így válaszolt. Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az Úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket. Boldog az a szolga, akit amikor megérkezik az Úr, ilyen munkában talál. Miről van szó? Arról, hogy a sáfár az az Úr a megbízottja, gazdatisztje volt, és azt mondja, hogy a maga idejében adja ki az Ura házanépének az eledelt. Ezt lefordítva magyarra azt jelenti, hogy az az ember ott van, és azt csinálja, ahol éppen akkor lennie kell, és azt kell csinálnia. Testvére, azért vagyok én boldog, mert most bizonyosságom van benne, hogy itt kell állnom a szószéken, és hirdetnem a Krisztus evangéliumát nektek. És ha én azt csinálom, abban az órában, amit az én Uram nekem kijelöl, akkor én boldog vagyok. Te is boldog vagy, lehet, hogy nem happy módon, ha azt csinálod, ott vagy, ahol a te Urad látni szeretne. Mert erről szól az Isten országa. Kérjük csak a három képet vissza. Hát, oda nézzetek, ahogy a végén látjuk az újjászületett hívő embert, a megtért embert, aki visszatért a helyére. Hát az volt az indulás, uralomkérdés az Isten országa ügye, abban Isten az Úr. Nézzétek, ott a kereszt van fölül, Istent akarja jelképezni, ott a korona fölötte. És az ember kérdezi, hogy Uram, akkor mikor mit? Akkor tényleg tőled van az a leány, akit én úgy megszerettem, de úgy, hogy az rettenetes? Vagy csak a csalók a szívem? Abba biztos vagyok, hogy szerelem nélkül senki, ez nem lőcsöl oda az Isten. Senkit, mert ő ezt megadta. De az, hogy szerelmes vagyok, még nem azt jelenti, hogy megvan a másik, nem. Mert ugye el van állítódva a szerkezet. Tudunk mi szerelmesek lenni. Mondta nekem az a Biblia órás bácsi, hogy hát tudja, lelkész úr, ez úgy van, hogy az van a Bibliában, hogy ne éljetek hitetlenekkel fele más igában. És az az igazság, hogy az én feleségem az hitetlen. De a Marika olyan hívő itt a Biblia órán, és úgy megszerettem, hogy én arra gondoltam, hogy nem így mondta, hogy lecserélem, de mondtam, hogy elkésett. Mert tudja, ezt a házasságkötés előtt mondja az Úr, hogy ne keressetek olyan párt, hát miért szúrtok ki a másikkal? Hát ha én hiszek, én az Isten országában élek, és valakihez, aki nem ebben az országban él, vagy valakit feleségül veszek, hát úgy kiszúrtam vele is, meg magammal is, ez borzasztó. Hát nem is tudja úgy csinálni, ahogy kellene. Hát nem is ismeri, miről van szó. Hát én mennék a templomba, vagy hallgatnám az evangelizációt, ő meg azt mondja, hát ne bolondulj már meg, hát majd vasárnap esetleg, vagy kiegyelve majd, meg bibliaórára akarsz menni, hát hogy képzeled azt az időt ma így úgy? Meg még pénzt is akarsz adni, nem is olyat, hogy koppan, hanem hogy képzeled? Hát hogy képzeled? Elment a józan eszed? Értitek? Na, akkor mondja, amikor még a döntés előtt vagy. De amikor már döntés után, és nézed a nagy könyvet, azt mondja, hogy a hívő fél ne keressen elválást, ha a másik fél vele akar élni, miután ő megtért, és ő szeretne élni hitben, akkor duplán szeresse a párját, próbálja oda szeretni Jézushoz, ha meg kínlódik vele, hát kínlódjon, de ne. Ő szálljon ki, és hagyja a csodába, mert neki már van Jézusa, most már, tehát a bácsinak mondtam, hogy el van csúszva a bibliai időrend. Meg kellett érteni. Nekem is őt, hogy nem egyszerű, azért a hívőnek nem egyszerű nem hívővel együtt élni, testvérei. Persze a másiknak se. Fájt Jónás a halnak, a hal Jónásnak. Még sokszor a hívőházasságokban is így van. Hát még akkor. Na, de most nem a házasságokról beszélünk, megint eltértem a lényektől, csak azt akartam mondani, hogy az indulásnál az volt az alaprend, hogy az Úr az Úr. Hát nézzük, ország, az azt jelenti, hogy úrság. Hát az országnak ura van. Isten országának az ura ő. Ő mondja meg, hogy ott mik a játékszabály. Aztán, ugye, kilépett az ember ebből az országból. Faképnél hagyta az Istent, és ő ült föl az Úr helyére, ő az Isten. És tele van kis Istennel ez a világ. Tele van, születéstől fogva. Már az a kicsi is dobbant a lábával, dobbant, és nem tetszik a rendszer, és a többi, és mehetünk tovább végig. Így néz ki, testvéreim. És akkor Pál apostol, aki a középső széken ül, de akkora volt már, hogy majd megdicsőült. Hát azt mondták, hogy a jövő reménysége, zsidó nép hatalmas vezére lesz belőle, szellemi vezére. És akkor ez az ember egyszer csak lépést váltott. Országot váltott. Megtért. Azaz a második kép helyett az első jött be az életébe. Ugye ott a porba mit mondott? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Na, ez a jelszava az Isten országának. Összeütöd a bokádat, és Uram, mi a következő lépés? Átadod az életed, tokkal vonóval. Volt nekünk egy patronáltunk a fasorba, volt ott sok, de ez egy hajléktalan ember volt. Ott is lakott egy ideig, nem lett volna szabad, nem is mondtuk a presbitériumnak, de hát most már utólag elárulhatom. Egy-két nap csak, az anti, még ki is festett ott egy-két ilyen ifjúsági szobát valamit, amatőr módon, de elég jó megcsinálta. És a mi anti barátunkat elvittem magammal egy férfi csendes hétre. Mondom, hát ez az anti megtér, lesz bajunk, az biztos, mert akkor aztán már tényleg föl kell a gondját vennünk, de hát azért, ha egy ember megtér, még a mennybe is örülnek az angyalok, hát minimum akkor mi is már tegyünk valamit. Elmegyünk a csendes hétre. Eljutunk egy szerda, szerdán mondom az Antinak, ez egy jó képű 40 körüli férfi volt, csodálkoztam is rajta, hogy hát utcán él, hát jóvágású minden, hát hozzá képest mi csak. No, mondom az Antinak, Antikám, nem kellene átadni az életét Jézusnak? Azt mondja nekem, tiszteletes úr, nagy a tét. Mondom, micsoda? Nagy a tét! Mondom, hát ide figyeljen, Anti, hát majd nem így mondta, hogy még a gatyát is miattuk magára. Hát mi a tét? Hát mit veszthet, mondja meg, a bűneit rakhatja le, és kaphat kegyelmet és új életet. Á, lelkész úr, nagyon meggondolt. Annyira meggondolta, hogy hazajött anélkül, hogy átadta a szívét Jézusnak. És tudjátok, a múltkoriban, egy éve, fél éve, a Damjanics utcán megyek kocsival, odaérek a piros lámpához. Jön ám a fedeles újságos. De ki ez az öreg ember, olyan ismerős? Egyszer csak, hát ez az Anti. Testvéreim, 10 év alatt körülbelül 30-at öregedett. Le akartam hajtani az ablakot, de jött a zöld. Mögöttem a kocsik, nincs mese. De ha lehajtom is, mit tudok mondani? De testvérem, gondold meg magad. Itt vagy egy hétig. Hangzik az ige. Képes vagy úgy tovább menni, hogy nem vagy az Isten országában. Hogy nem lépsz be. Hogy nem mondod azt, hogy lelkész úr, addig én innen el nem megyek, amíg nem segít, hogy oda bemenjek. Hát annyira jó ez így. Ez a világ, a maga rendjében. Mit mond Pál apostol? Most értünk az igéhez. Testvérem, van még időm a magam időszámítása szerint. Bocsássatok meg, most már kaptam friss vizet. Folytatjuk tovább. Azt mondja az apostol, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Milyen érdekes. Hát ott se volt a keresztnél. Miket beszél ez az ember össze-vissza? Hogy lenne ő Krisztussal együtt keresztre feszítve? Tudjátok, hogy? Úgy, hogy amikor a mi Urunk Jézus Krisztus a kereszten meghalt, nem csak a bűnbocsánatodat szerezte meg, hanem megnyitotta az utat ahhoz, hogy te kimondd, hogy az a természet, amelyel születtél, az a javíthatatlan áruló, akivel te együtt élsz, kénytelen vagy együtt élni, halálra való és a keresztre való, mert ahogy Dugovics Titus vitte a törököt, úgy az Úr Jézus vinné a te óemberedet is a halálba. Mert egy árulóval élsz együtt. Tudod már? Mondtam valamelyik nap, hogy te szívod meg. Egy dühöngő, egy önző, egy akaratos, egy pletykás, egy erőszakos, egy parázna, egy ilyen, egy olyan természet, amid van. Ha kibújsz a bőrödbe, akkor is ez van. Ezt örököltük. És te szívod meg. Mindig. Mindig összevesztél, utána tiéd a balé. És a többi. És ki mondja az apostol ennek az árulónak? Kereszten a helye. Halálban. Pillanatra, hadd találjuk még egyszer, hát ha valaki nem tudja elképzelni a kereszten, az árulót. Ott látjuk. Vissza, vissza. A két köröshöz itt van. Tehát a kereszten a helye. Kimondod, tovább nem kívánok együtt élni, nem saját magammal, ezt nem tudod megcsinálni, hanem az én romlott természetemmel. Elválok tőle, és összekötöm az életemet Jézus Krisztussal, aki nem maradt a kereszten, hanem föltámadt, mennybe ment, és szent lelke által más halmaz állapotba visszajött. Mert én bizony azért tudom befogadni Jézust, mert a szent lélek által ő be tud jönni az életembe. És az ő természete más, a Jézusé. És úgyhogy egy fát beoltanak, egyszer csak kapok egy új természetet. Milyen nagy dolog, de nagy dolog. A gond csak ott van, hogy ez a régi. Ez nem akar ám a halálba menni. Nem ám. Nem, azt mondta Luther, talán említettem. A fickót a rajnába vetettem, de nagyon megtanult úszni. A régi veled fog élni halálodig. Ne áltasd magad, testvérem, a hívő emberben, aki befogadja Jézust. Nem az a csere történik, hogy a régi el és az új be, hanem az, hogy most már két természete van. Ő az újra mond igent, a régire mond nemet. Amíg ezt az újat táplálja, amíg a Jézussal való kapcsolata konnektorba dugott, erősödik, addig nincs baj. Látni, hogy megjelenik a képernyőjén az új hatás. Meg tudsz bocsátani. El tudsz hallgatni, máskor nem tudtál, mert kényszeres voltál, muszáj volt beszélni. És a többi, és a többi. Szeretni kezded azt, akit már egészen utáltál. És meglepődsz te is, hogy honnan ez a szeretet a szívembe. Bocsánatot tudsz kérni. Te, aki a kisebbet okoztad, ő okozta a nagyobbat. Tehát ha kivonod, akkor ő tartozik neked. És te kérsz bocsánatot. Érdekes. Az új természet nem belőled való, ne hencegj vele. Az Úr Jézusból való. De benned fejti ki a hatását. Benned dolgozik, téged tesz Isten országa ízesévé. Te kapod ezt az ízt, te jól jársz, meg mások is jól járnak körülötted. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Elvileg a kereszten a helye az ó emberednek, és az újat kell erősítened, és azzal kell haladnod tovább. Mert mit mond Pál? Élek többé nem én. Ez nem azt jelenti, hogy nem én élek, hanem nem az a nagy én, nem az a természet, újra kérjük vissza a hármas képet, nem az a trónoló én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, mert ez csak hit által megy. Aniki, az egész olyan, mintha te beképzelnéd magadnak. Hát anélkül légvár az egész. Az Isten fiában való hitben, a te életedben megvalósul, hogy Krisztus él benned. Ütött kopottan, töredékesen, de föl lehet ismerni. Akik ismernek téged, azok azt fogják mondani, hogy érdekes. Érdekes. Nem olyan szaga van már ennek az embernek, mint ha ebben valami illat is lenne. A Krisztus illata. Hú, testvéreim, ha ez az illat erősödhet föl bennünk, akkor szimatot fognak az emberek. Nem mi hoztuk be a fasorba az újabb megtérőket, nem ám. Hiába álltam volna ki a lövöldetélre. Emberek, ide hozzám, ide hozzánk. Néztek volna. Azok hozták be, akiken a Krisztus illata rajta volt. mert egyszer csak a munkahelyen elkezdtek beszélgetni vele, hogy hogy a csodába csináljátok ti az Ágival, hogy még nem váltatok el. És úgy látjuk, akik ismerünk titeket, hogy ez egészen jól működik ez, amit ti itt együtt éltek. És akkor ő megmondhatja neki, gyere oda, ahol én is kaptam ezt az eledelt, és majd meglátod, hogy a te életedbe is működni fog. És hogy van az, mikor ott volt a hívő lelkész házas pár úgy, hogy a feleség egy éve, másfél éve a rákbetegségében, ágyban, utolsókon van, jön az orvos, minden nap injekciózza, már a morfiumot adta. Ott van minden gyerek, 5 gyerek, felnőttek szinte. Ott vannak szinte könnyesen együtt az apjukkal. Kijön az injekció után az orvos, és azt mondja, hogy meghalt a nagy tiszteletű asszony. Jaj, de irigyellek benneteket. És utána gyorsan a szájához kap, hogy mit beszélek én? A hitetlen körzeti orvos. Mert az látta, amit végbe ment, hogy miük van ezeknek az embereknek. De irigyellek benneteket. Hát lehet irigyelni őket, 58 évesen meghal az anyukájuk. Ott vannak, sírnak is. Lehet irigyelni. Nem azért, hogy meghalt az anyukájuk. Azért, amit ez az orvos is megérzett abban a családi otthonban. Értitek? Mikor a kórházba látogatja a lelki pásztor, az idős munkatársát, aki özvegyen fölnevelt 4 gyereket, 3 megvolt, a negyedik a szíve alatt, amikor háborúba odamaradt a férje. Beszélgetnek mennyről, örök életről, halálról, csak úgy lesett a nagykorterem volt, sokan ott voltak, lestek, hallgatták. És elment a lelkész. 2 nap múlva visszajött, üres az ágy, meghalt az asszony. Meglátják a többiek, elsírják magukat, lelkész úr, ez az asszony egy kis mennyet hozott ide közénk. Én azon gondolkoztam, hogy mi a csodát csinálhatott ez az asszony, hát egy pohár vizet nem tudott odaadni, hát olyan állapotban volt. És az a válogatatlan társaság, mert ahogy jött ugye a kórházba, az megérezte, hogy itt valami menny van jelen. Értitek? Hát hogy ne? Ezért vagy a világon. Én is, ha nem hozok ide közétek egy kis mennyet, akkor miért jövök föl a szószékre? Ha nem viszek haza egy kis mennyet a páromnak, miért vagyok otthon? Hát ezért vagyunk itt. Hát ezért találta ki az Isten, hogy egy kis mennyet rajtad keresztül beáraszt ebbe a nyomorult világ. Hát ezért mondja azt, hogy szükség nektek újonnan születnetek. Mert a szagotok érződik. Nem az Isten országa illata. Már pedig, de lejár minden. Még nem. De a testvéreim nem fáznak a testvére, aki nagyon fázik, emelje föl a kezét. Nem merik a testvére. Igen, fótom, mikor megindult az ébredés. Az Isten feleségemmel kezdte utána velem. Nem részletezem, mert amit adott nekem a menő lelkésznek, embereknek igyekszel tetszeni. Krisztus szolgája nem vagy. Azt hittem, a föld alá süllyedek, mondom. Hát hogy lenne már ilyen? Hát én úgy szeretem a gyülekezet. Szereted ám a saját bálvány szobrodat? Körülnyalod a Juliska nénit, meg minden. De nem mondod meg, hogy a Pista bácsival így nem lehet viselkedni, mert akkor nem teszi oda a virágszálat a bálvány szobrod alá. fél napig vitáztam Istennel. 80-as évek eleje. Tudtam, hogy vesztettem, de azért védtem magam a végig. És utána megmondtam, igazad van, Uram. De ezt még nekem senki nem mondta. Bocsáss meg. Csak egy baj van, hogy én ilyen vagyok. Én csak így tudom folytatni. Ha tudsz te mást kezdeni, kezdjél. Na és akkor indult el az ébredés. Jön a gondnok fia. Nagyon szerettük egymást, hogy akkor még nem volt megtérve, de nagyon jó barátok voltunk. Azt mondja, Tamás, végre megmozdult az álló víz. Mondom, megám Pisti, de az én bőrömre, nem a tiedre. Hát nem ment el abortuszra az a fiatal, azt mondja, aki előtte már kétszer ott volt. De hát négy gyereke, hát negyediket várni. Akármilyen gazdag család, négy gyereke csak a papoknak, meg a cigányoknak. Van, azt mondták, fótul. De megszületett az a gyerek. Sok izgalom volt, az biztos. Sok harc volt, szétdúlják a jó református családokat, ment ám a faluba. Ezek a nagy hívősködők, papék. De izgalmas lett az élet. De tudjátok, igen unalmas az egyházi élet. Amíg nincs ébredés. Hát eljövünk a templom, aztán hazamegyünk. Meghallgattuk, rendbe, belefér, kész. De mi történik? Mi változik? Amikor oda Krisztus belép. Hát ez olyan, mint egy portára, egy telekre beengedsz egy új gazdát. És az olyan gazda, hogy az neki is kezd átalakítani a telket. Nézd meg két hónap múlva, nézd meg két év múlva. Hát ezt jelenti a megtérés, hogy átadom az uralmat az életem fölött ő neki. És akkor ő meglátja, ho-ho, hát akkor kezdjük ezzel. Hát ez így nem maradhat. Hát egyszerűen csalva, lopva, hazudva élsz. Hát itt valamit csinálni kell. Hát hogy képzeled? Hát csalod a párodat? Lehet, hogy fizikailag nem csak. Hát állj már le. Hát hogy gondolod te? Elkezdi átalakítani. Nagy gazokat kiszedi. Aztán kipokhálóz. Na, nem részletezem. Mindenkinek az életébe, ha átadta az Úrnak, egyszerre izgalmas élet kezdődik. Olyan, mintha fölborították volna az addigi rendet. Hát nézd meg Pál apostolt. Hát olyan, mint egy akadályverseny. Nem? Megkapja az első borítékot. Kelj föl, menj be a városba. Fölkelni meg föl tudod, de bemenni nem. De hát azt mondta, hogy vezessék be a katonák. Utána jön Anániás. Utána meg akarják fogni. A katonák bezárják a városkaput. Igen, ám csak a boríték egy nappal előbb odaért a damaszkuszi hívőkhöz, hogy kosárba éjjel, a várfalon engedjétek le. Úgyhogy mire másnap razzia volt, ő már hetet-hét országon túl volt. És figyeld meg, az egész életében jött a következő boríték. Hát volt benne olyan is, mint amit Filippibe mondtunk. Ezt előre nem mondta meg neki Jézus. Hát föl se kelt volna onnan, de mit mond a Filippi belieknek később, mikor írja, hogy kárnak és szemétnek ítélem a rangokat, a dolgokat, a mindent, azt a régit, a Krisztus ismeretének a gazdagságáért. Ismerős neked, testvére? Ha ismerős, akkor jön majd holnap az az ige, amit ma kellett volna még elmondani, az Efézus 2:10, hogy az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Na, holnap vegyük azt, meg még ahhoz néhány dolgot a hívő élet gyermekbetegségeiből, Ameddig el tudunk menni, hogy magunkra ismerünk-e, meg hogy is lehetne ezt jobban csinálni, mit mond erről az ige nekünk, hogy legyen tovább. Úgyhogy én most megkönyörülök a testvérekkel, mert még 10 percig tegnap mondtam, de most ámen, hanem örüljetek, ez a mostani, kérjük Laci testvérünket, hogy jöjjön, örvendjetek, vegyük csak az éneket, örvendjetek, mert Isten úgy szeret. Azt hiszem, ennyi minden után már kicsit közelebb van a szívünkhöz ez az ének, hogy mennyire szeret az Isten. Énekeljük el.
Mert Isten úgy szeret, békét akar, nem zordít életet. Örvendjetek, örvendjetek, Jézus az Isten fia, eljött értetek. Nem kell a sötétségben, bűnben élnetek. Halljátok meg e jó hírt, emberek. Halljátok meg e jó hírt, emberek. Örvendjetek, Jézus feltámadott. És új reményt hozott. Örvendjetek, örvendjetek, nála az örök élet forrása ered. Jöjjetek, igyatok hát éltető vizet. Halljátok emberek, halljátok meg e jó hírt, emberek. Örvendjetek, mert Jézus újra jön, elszáll a gond, felszárad mind a könny. Örvendjetek, örvendjetek, fölragyog az igazság, s végre győz a jó. Ország a szent uralma örökké való. Halljátok meg e jó hírt, emberek. Halljátok meg e jó hírt, emberek.
Köszönjük szépen. Folytassuk az imát, testvéreim, most is. Dicsőség neked, szerető Urunk, a te országodért. Köszönjük, hogy jó hír ez. Nem ismeri a világ, nem veszi komolyan, de aki komolyan veszi, az átéli, hogy más a te igazságod, más a te békességed, és más a te örömöd. Áld meg a testvéreket, hadd jusson el úgy a szívekig az ige, ahogy mondod, Urunk, hogy te gyújtasz világosságot, hogy fölragyogjon a te dicsőséged Jézus Krisztus arcán. Mert sötét a szívünk, és nem magától értetődő a hit, hanem az a te nagy-nagy ajándékod, adj vágyat a szívekbe, hogy ki kérje tőled, hogy add nekem, Uram. Én egy percet se kívánok a te országod nélkül élni. Add meg nekem, hogy két ország lakója lehessek itt, a földrajzi országomé, de a te országodé, amelyiknek nem lesz vége a halálban sem. Köszönjük, hogy nem kell neked mondanunk, hogy mit cselekedj velünk. Szeretnénk elvenni a kezünket a szívünk elől, hogy Urunk, tedd, amit te jónak látsz. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A békességnek Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, Jézust, örök szövetség vére által, tegyen készségesekké titeket, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte, akinek dicsőség legyen, örökkön örökké. Amen.